Ez itt a Zsebrádió, egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Zsebrádió! Őrület, ami itt folyik!
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskünem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszos api melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Körkapcsolás a legkeményebb napközikből. Gyerekeknek és kicsit okosabb felnőtteknek.
Néha nem baj, ha eszetekbe jut, hogy a világunk mennyire izgalmas, és mennyi kérdés van még előttünk, és hogy milyen tök jó kísérleteket lehet elvégezni, például egy matracon a Balatonon. Itt is lettek tudósok, és pont annyira eszközökkel tudtok kísérletezni, mint 1000 évekkel ezelőtt a tudósok.
Ha elkezdődik a zsebében a házi feladatosztás, én felmondok.
Nem akarok túl sokáig kalandozni, ezért rátérek a lényegre. Nem lesz hosszú, ugyanis érthetetlen. 1905. Június 30-án ismertette Albert Einstein, fizikus, a tudomány mai állása szerint megdönthetetlen és a legokosabbnak tartott úgynevezett speciális relativitás elméletét. Ezzel kapcsolatban, srácok, két fantasztikusan jó hírem is van. Egy. Nem kellett tőle megijedni, ugyanis felnőtt korotokban se fogjátok érteni azt, amit most se értetek, és én se. Nyugi, a felnőttek se érték, de ki tudják mondani a nevét? Kettes számú jó hír. Az Einstein féle speciális relativitás elmélet annyira matek, meg fizika, meg tudós, hogy az egyetlen dolog, amit meg lehet belőle érteni, az az, hogy egy autó lámpájából kijövő fény sebessége ugyanannyi, függetlenül attól, hogy az autó megy, vagy áll. Valakinek ez fontos volt, most már tudja.
Fontos tudnivaló.
Ebből az egész Einsteines dologból, meg a vasúti alagútból azért annyi következtetést le kell vonnunk, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy titeket, gyerekeket, mi, felnőttek úgy neveljünk, hogy merjetek képzelődni, kísérletezni, kérdezősködni és kétségbe vonni azt, amit úgy hívnak a felnőttek legjobb tudásunk szerint. Az emberiség legjobb tudásáról már egy csomószor kiderült, hogy egy nagy tévedés, egy marhasság, egy hülyeség, egy homlok egyenest mást. Szóval nem igaz. Sorolhatnám, de ti is tudjátok, először azt hitték, hogy a Föld lapos, sőt az emberiség nagy része egy csomó ideig azt hitte, hogy a felhőkön kicsi pucér angyalkák üldögélnek pici nyilakkal a kezükben, és ha azzal valakit segbe lőnek, az szerelmes lesz. Mondjuk nem hangzik rosszul, csak nem igaz.
Tök mindegy, hogy hány éves vagy, ha mersz kíváncsi lenni.
Ha valaki gyanúsnak érzi a környezetét vagy az iskoláját, nyugodtan, tiszta tekintettel kérje meg a tanárait, meg a szüleit, hogy légy szíves, neveljetek úgy, hogy merjem kutatni az ismeretlent, és ne kelljen mindenképpen ragaszkodnom az ózatudáshoz, amit jelenleg ismerünk, mert ha így neveltek, az megakadályozna abban, hogy felfedezzem valamit, vagy rájöjjek valamire, vagy valami újabb, modernebb és hasznosabb tudást adjak az emberiségnek. Szóval fontos, hogy hagyjatok kibontakozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy holnap Kovács Dani második B-osztályos tanuló ismertesse speciális írás, olvasás és számtan elméletét, miszerint ezek feleslegesek és értelmetlenek, és helyettük a YouTube bámolást javasolná igazi tudásnak, mert ez nem segítene az emberiségen. A dolgok szabályait ugyanis először meg kell tanulni, aztán meg kell érteni, és sajnos csak ezután szabad megszegni. Kísérletezni persze lehet, sőt kell. De ez néha veszélyes. Rögtön mondok is egy példát. 1853-ban, június 30-án 10 évi várfogságra ítéltek egy Teleki Blanka nevű hölgyet. Nagy figyi, magyar szellemű leánynevelés vágyával. Ez a hölgy nem tett mást, mint magyar nyelvre, magyar írásra és magyar szokásokra oktatott leányokat. De ez nem tetszett az akkori hatalmasságoknak, és ezért 10 év várfogságra ítélték. Egy olyan kis toronyban, tudod, amiben nem lehet bemászni, meg nincs WC. Kis színes, hogy ennek a hölgynek a nénikéje volt az a Brunswick Teréz, aki az első óvodát alapította Magyarországon. Lehet, hogyha ez a Teleki Blanka hölgy tanította volna Savanyú Jóskát, akkor a Savanyú Jóska nem betyár lett volna, hanem fizikus. Vagy ha fizikus, nem is legalább tudott volna madarat hímezni olyan keretbe, vagy házi áldást.
Interneten minden is kapható. Vásároljon éneklőfűrészt! Az éneklőfűrész kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
éneklőfűrész
megjelenítés tartalmazott.
Máshol más.
A zsebiben hagyományosan nem szeretjük a fegyvereket. Sőt, semmiféle olyan tárgyat, amivel bárkit is bántani lehet. Ez alól mondjuk kivételt képez a Nerf puska, és mondjuk a gumibugyiból fabrikált csúzli, de csak akkor, hogyha konzerv dobozra lőttök vele. De mégis van egy fegyver, amiből ki kellene osztani legalábbis minden osztályba, meg ovis csoportba, munkahelyre, autóba, meg a mondjuk a parlamentbe is egyet-egyet. Ezt a fegyvert úgy hívják, hogy szempontpuska.
Na most már tényleg kezdek kíváncsi lenni.
Úgy működik, hogyha rálősz valakire, az illető nem sebesül meg, nem is ejt rajta semmiféle sebet, viszont csoda történik. Elkezdi megérteni, hogy mire gondolsz. A te szempontjaidat is érteni fogja. Megérti, hogy mit miért csinálsz, megérti, hogy mit gondolsz például egy vitában. Ha mind megértenénk, hogy a másik ember mit miért csinál, sokkal békésebb lehetne a bolygónk. Egy hibája van csak ennek a szempont puska nevű fegyvernek, hogy nem létezik. Egy Douglas Adams nevű nagyon bölcs és vicces pasas találta ki, és írta meg a Galaxis utikaló stopposoknak című könyvében. Ugyanabban, amelyikből már tudjuk, hogy a válasz az élet nagy kérdésére, hogy 42.
olvasni?
Amióta van a kibocsátás, azóta megőrült a idő.
Az a atom az, amiatt van.
Konkrétan 10 fokot esett a fok.
Hülye ön? Mindig egyedül ebédel? Még a tömött buszon is erülnek ön mellől? A megoldás a Rebunkin Forte Drazsé lágykapszulában.
A kockázatok és mellékhatások tekintetében kérjük, kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Zsebrádió!
Máshol más.
Szükséges megemlítenünk Rotterdamot is, ami szintén egy város, szintén belefolyik a víz, mert a tenger szintje alatt van, de Rotterdamban okosabbak voltak, mint Amsterdamban, és ha már ott voltak, és ott volt az a sok víz, Rotterdam lett Európa egyik leghatalmasabb kikötője. Itt kötnek ki azok a hatalmas konténerszállítóhajók, amik olyan nagyok, hogy ha el akarunk menni az elejétől a végéig, akkor valahol félúton meg kell állnunk uzsonnázni. Rotterdam egy olyan régi város, de olyan régi, hogy itt született 1466-ban. Mázlista, pont fölfedezték egy kicsit később Amerikát. A rotterdami Erasmus. Humanista, filozófus, teológus, pedagógus, író. Igen, ennyi minden volt, de nem kell arra gondolnotok, hogy ez egy notórius álláshalmozó lett volna. Ez abban az időben egy foglalkozás volt. A középkorban, ha valaki egy icipicit többet mosakodott, és egy icipicit okosabb volt a többieknél, akkor egyszerre lehetett szemorvos, és költő, és cipész.
Megáll az eszem!
Úgy meg jobban menjen a munka, aki itt van mindenki
tudja. Mi lesz, ha nagy leszel?
Notórius. Ugyanez nem egy foglalkozás, de vigyázzunk, mert mindenkiből lehet notórius. Ha valaki notórius, más néven rossz hírű, akkor sokan ismerik, de borzalmas tulajdonságai gonosz tevései miatt, ami nem is akar változtatni. A notórius személy élvezi, hogy mindenki tudja a nevét, de igazából nem szeretik az emberek, mert mindig csak a baj van vele. Ráadásul, amennyiben később mégis változtatni szeretne, ezt a jelzőt sosem tudja majd levakarni magáról. Ne akarjunk notóriusak lenni.
Abban a korban bizonyára sok Erasmus lehetett, mert fontos mindig megjegyezni, hogy ő a rotterdami. Magyarul számomra teljesen érthetetlen módon úgy fordították a nevét, nagy figyi, hogy Rézmán. Ja, Batman, Superman, meg Auchan, meg Penny. Hát mind csodálkozunk.
Viccelünk, apuka, viccelünk.
A rotterdami Erasmus Rézmán úr leghíresebb művének a címe a Balgaság dicsérete. Ebben lecikizte a képmutató felnőtteket, akik olyan dolgokra voltak büszkék, ami nem is az ő érdemük. Egy kicsit ez olyasmi, mint amikor ma az olaszok úgy csinálnak, mintha ők lennének a régi rómaiak. A középkorban, amikor ő élt, és a mai korunkban, az a nagyon hasonló, hogyha valaki okosabb, akkor nem szabad nyilvánosan igazat mondani, mert azért nagyon megutálják az embert. A dolog azért annyit fejlődött, hogy régen annyira megutálták, hogy mágiára küldték, ma meg csak melegebb éghajlatra.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
Melegebb éghajlatra küld. A felnőttek szokták egymást ide-oda-amoda küldeni. Például a bánatba, a búzsba, a fenébe, a fészkes fenébe, a pitlibe, a túróba, na meg a francba. Amúgy meg tök úgy hangzik ez, mint egy káromkodás, vagyis a meglepetéssel vegyes düh kifejezése. Nem véletlenül van ilyen magas indulati töltése. De hová küldjük azt, akit elküldünk a francba? Hol a francban van az a bizonyos franc? Merre kell keresni a térképen? A válasz nagyon egyszerű. Franciaországban. A franc ugyanis egy fekélyes betegség neve volt, amit először a 15. században, vagyis nagyon régen az egyik francia király seregében azonosítottak. Ezért a világon mindenütt francia betegség néven kezdték először emlegetni. A magyarban a francia szó akkoriban még magát az országot jelentette, amelynek melléknévi alakja volt a franc, tehát ezt az izét Franckornak mondták. Hogy honnan jön az, hogy Franciaország melegebb éghajlat, azt nem tudjuk, mert majdnem egész Franciaországban olyan az idő, mint nálunk. Ezek szerint a felnőttek azt sem tudják, hogy hová küldözgetik egymást. De az biztos, hogy a francban melegebb van, mint itt. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, I heard you shot your old lady down. Hey Joe, you know I heard that you shot your old lady down. Yes I did, 'cause I caught her messing around, messing around, messing around town. Well alright.
Mindeközben Mongóliában.
Máshol más.
Manapság több ilyen melegvíz hozzáadásával fogyasztható zacskós elméletet is lehet kapni az interneten. Mondok is pár példát. Az egyik ezek közül a lapos földelmélet. Furcsa módon ez nem mai találmány. A magyar szabadságharc után egy évvel, 1849-ben adott ki egy A Föld nem gömbölyű című röpiratot egy Samuel Rowbotham nevű ember. Szerinte a Föld egy lapos korong, aminek a közepe az észak, a korong szélei pedig a nyugat. Érted, nyugat. Na mindegy. Amit egy 46 méter magas jégfal vesz körül. Ez lenne a déli sark, ugye? A nyugaton persze. Oké. Okay. Elképesztő nagy marhaság, de több millió ember hisz benne. Csodálatos.
Ördögirój. Amióta művelt, azóta laokónikus egyszerűséggel old meg minden problémát.
1952-ben egy Ron Hubbard nevű tudományos, fantasztikus irodalommal foglalkozó író kidolgozott egy életmódjavító filozófiai rendszert, amely idővel tudományos, fantasztikus vallássá vált, amit ma szientológiaként ismer az emberi elmét vizsgáló szakirodalom. És ha most folytatnám ezt a gondolatot, akkor ügyvédet kéne keresnem, mert a szientológusok mindenkit beperelnek. Vallási alapon. Ha még nem hallottál a chemtrailről, akkor itt az ideje. A chemtrail nem más, mint a repülők után megjelenő fehér csík, amiről az emberiség nagyobbik fele azt gondolja, hogy kondens csík, vagyis vízpára. A kisebbik fele 1996 óta viszont azt gondolja, hogy a repülők vegyi anyagokat szórnak a levegőbe. Eredetileg azt gondolták, hogy az amerikai hadsereg a vegyi anyagokkal megváltoztatja az időjárást. De közben változott a hívők álláspontja, és most már azt hiszik, hogy ezzel akarják kiirtani az emberiséget.
Az interneten minden is kapható.
Vásároljon kígyóbűvölőt. A kígyóbűvölő kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
A műsorszám
kígyóbűvölő
megjelenítést tartalmazott.
Tehát, Kolumbusz is felfedezte Amerikát. Galilei is rájött, hogy a lapos földön nem stimmel valami. De a Mátyás királyos sztori sajnos kamu. A Mikulás nem. Ez nem a suli. Ez a napközi. Alexandre Gustave Eiffel Dijonban született, ahol a mustár is, 1832-ben fémszerkezetek építésére szakosodott, francia mérnök és gyári paros volt. A párizsi Eiffel torony, valamint a New York-i szabadságszobor fémvázának tervezője és építője, de nagy figyi, az ő vállalata készítette a budapesti nyugati pályaudvar főépületét is. Csak mondom, hogy az Eiffel család eredetileg Bönighausen volt, tehát ő építette a Bönighausen tornyot, amit mi Eiffelnek hívünk. Eiffel, mindenki Eiffelnek hívja, nyugi. Azért azt érdemes tudni, hogy az Eiffel torony igazi szenzáció volt 121 évvel ezelőtt, az 1900-as párizsi világkiállításon. De csak azért, mert mindenki elfelejti, hogy a régi rómaiak, amikor még császárok voltak és gladiátorok és oroszlánokkal vittak a közönség előtt, szóval nagyon-nagyon-nagyon régen az emberiségünk már tudott ilyen hatalmas épületeket építeni, sőt ennél nagyobbakat is. Csak aztán elfelejtettük, hogy hogy kell. Szerintem azért a világon a legfontosabb a gyerekkész, mert a gyerekkész éles, és nem felejti el, hogy hogyan kell újra megcsinálni valamilyen dolgot, mert a gyerekek sosem felejtik el, hogy hogyan kell homokvárat építeni, vagy alagutat, sőt a második alkalommal extra homokvárat, nagyobbat és mélyebb alagutat is tudnak ásni. Szemben az emberiséggel, aki az ilyesmit el szokta felejteni. Jellemző.
Megáll az eszem!
Társaságban fölmerülhet. Ne állj ott hülyén!
Skorpió, azt beszéli már az egész város. Van egy rockbanda. Másfél évig nem lehet tudni, hogy mit csináltak. Egyszer azt mondják, hogy csend volt, és nehéz volt az élet, másszor meg azt, hogy annyi minden történt velük, hogy sose lenne vége, ha elkezdenék elmesélni. Most éppen járják az országot. Ha megérkeznek valahova, a helyiek szerint dübörögnek. Megint.
Indokolt kérdés.
De tényleg, mit csináltak akkor másfél évig? Már a banda.
Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően. Zsebrádió. Az igazság ideát van.
Máshol más. 1976. április 6-án egy svéd zenekar megnyerte az Eurovíziós Táncdalfesztivált egy dallal, ami egy csatáról szól, amiben Napóleont, a világ egyik leghíresebb hadvezérét csúnyán egyszer is mindenkorra legyőzték. Ez az ügy több sebből vérzik. Egyrészt a táncdal, mint olyan, egy igazi állatorvosi ló.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Állatorvosi ló. Állatorvosi lóhoz szokás hasonlítani egy jelenséget, vagy intézményt, vagy akár egy eseményt, ha az összes elképzelhető hiba, betegség, vagy tünet kimutatható rajta. Nézzünk egy példát. Ez a film a filmforgatás Állatorvosi lova. 3 év késéssel az eredeti költségvetés 5-szörösért fejezték be, unalmas történetre épül, amin csak ront a forgatókönyv, színvonal alatti a rendezés, másodbeli színészek, magukat is alulmúló játékát láthatjuk, minősíthetetlen az operatőri és vágói munka, és még világítani sem sikerült rendesen. A zene pedig kifejezetten idegesítő.
Önmagában az Eurovíziós Dalfesztivál is egy ilyen ló, ami legalábbis biceg. Mert mi az, aminek két lába van és véres? Hát egy fél ló. Na ez ilyen. Az a meggyőződésünk, hogy az Eurovíziós Táncdalfesztiválra csak és kizárólag olyan dalokat volt szabad nevezni, amiket később általában semmiképp sem szabad lejátszani, mert hosszú távú népegészségügyi kockázatot jelentenek. Azt hiszem bátran kijelentetjük, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál a hidegháború egy fajtája, amiben az európai nemzetek ízlés és fülhallás útján próbálják kiirtani egymást. Agneta, Björn, Benny, Anni, Frid svédek voltak, egyszerű fülbemászó dalokat gyártottak, és 400 millió lemezt adtak el. Az brutálsok. Ezt elismerve, íme a Waterloo az Abbától.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. Addig is hallgassunk egy kis sakatakot.